Nézzük tehát az öntudatos következő szintet. Én annyira öntudatos vagyok, ezt be is kapcsolom. Igen? Dani elment? Jó. Jó. Szóval az öntudatos, amelyet hívunk szakértőnek, vagy technikusnak is, ez következik a soron, ugye háromnegyeddel jelöljük, mert a hármas konformista és négyes lelkiismeretes, mint fő szakaszok közötti amolyan átmenet. Ez már az ötös szinthez tartozik Wilberien, tehát a korai ötös. Wilberbe gondolkozva, tehát nézzük úgy, mint korai ötös és érett ötös szint. Korai ötös a öntudatos, érett ötös a lelkiismeretes szint. Szóval az öntudatos harmadik személy nézőpontját is megérti és felveszi, azaz hátralép egyet, és megfigyelés tárgyaként képes önmagára tekinteni. Ezt látjuk itt. Ugye látom magam, látom, hogy hogy lát engem a másik, és tudok magamról gondolkozni, meg arról, hogy hogy lát engem a másik. Ugye? Tehát olyanokat gondolkozom, hogy én ilyen is ilyen ember vagyok, de ő azt gondolja rólam, hogy az meg azt gondolja. Nem jól gondolja, jól gondolja, ahhoz képest így van, meg úgy van. Tehát ez a fajta agyalás, így van, ami a formális műveletekkel beköszönt. Ha azt ugye magunkra vetítjük, akkor kapjuk meg ezt a fajta identitást, tehát az ember reflektálni tud önmagára. Az ilyen személy képessé válik az introspekcióra, az önismeretre, az önismeret kezdeti fokára, amit úgy hívok én, hogy intellektuális önismeret. Azt hiszem, valahol a vége felé lesz majd egy leírás, amit beleírtam a jegyzetbe, ahol az önismeret fajtáit leírjuk. Hát melyik szinten milyen az önismeret? Itt, az öntudatos szinten elméleteket gyártunk magunkról. Tehát az önismeret egyenlő az, hogy én egy elméletet gyártok magamról, és azt nyomatom keményen. Tehát abban hiszek, és azt győzködöm a másiknak, hogy én olyan vagyok, meg te olyan vagy. Tehát ilyenkor az ember elméletekkel azonosul, és elméletileg határozza meg önmagát. Ezért hívom úgy, hogy intellektuális önismeret. Ami történik, ugye, hogy differenciálja magát az ember a családi környezettől, a csoporttól, ahol eddig konformista módon volt, és felfedezi a személyességét, az önálló személyességét. Hogyan definiálja a személyességét? Felfedezi, hogy viselkedéses mintái vannak az embereknek, és ő magának is, és elkezd jellemvonásokba gondolkozni. Körülbelül ez a önismeretben az asztrológia szintje, már ahogy használják, vagy ahogy egyik módon használják. Tehát, hogy elmondják nekem, hogy én milyen vagyok, és akkor jellemvonásokat kapok magamról. Ugye? Vagy a grafológia, vagy a pszichológiai tesztek, típus tesztek. Én ilyen és ilyen vonásokkal, személyiségjegyekkel rendelkezem. És akkor ezt magamra ragasztom, mint egy állandó címkét vagy címketárat, és így látom a többi embert is. Tehát ismétlődő minták vannak a viselkedésben, személyiségjegyek, és ebből áll össze a személyesség érzése. Oké. Igénye van az embernek, hogy beszélgessen másokkal ezekről, tehát megoszta másokról magát és meglátásait. Differenciált jellemvonásokba kezd gondolkozni, tehát az előbbihez képest, hogy jól, rosszul vagyok, ideges, nyugodt, olyanokat mond, hogy magányos, komoly vagyok, féltékeny vagyok, őszinte vagyok, vagy türelmes vagyok, stb. Tehát ezt nevezünk differenciáltabbnak az előzőhöz képest. Ami nagyon fontos, hogy elkezdi látni az egyéni különbségeket, és elkezdi kőkeményen hangsúlyozni is azt. Vágyik mások elfogadására, de most fogadj el azért, átalakul az előző szinten, hogy fogadj el azért, mert olyan vagyok, mint te. Ugye? Vagy mint ti, vagy mi. Itt fogadj el azért, mert különbözöm mindenkitől. Tehát itt elkezdi a személy kihangsúlyozni a személyességét és a különbözőségét. Ez a harcos tudományos álláspont. Ilyen beszélgetésekben előjön az igen-de szindróma. Ugye? Igen-de szindróma. A beszélgetésben úgy tartja fönn az öntudatos a státuszát, hogy mindig mond, rá überel a tiedre. Tehát te mondasz valamit, majd ő rámondja az ő véleményét. És akkor überelve vagy. És azt érzed, hogy a beszélgetés célja a megkülönböztetés, az elkülönülés, a különválás. Nem az, hogy egyességre jussunk, megbékéljünk, kialakítsunk valami közösséget. Én rendkívül sok ilyen kollégával találkozom, a tudósok körében főleg ez van. Ugye, úgy is hívják, ugye, hogy vita. Vita indító kérdés. Azért jöttünk össze, hogy vitázzunk. Nem azért, hogy egyetértsünk. És akkor este mindenki tónusos izmokkal hazamegy. Közben mosolyog, nagyon jó volt a beszélgetés. Micsoda? Igen, és a visszavágó iratát írja otthon. Ugye ennek a jó oldala, hogy ebből tudományt lehet csinálni, tehát ezt lehet intelligens jó módon használni természetesen. Ugye a kritikának az a lényeg, hogy te mondasz valamit, és rávilágítanak olyanra, amit esetleg rosszul láttál, vagy még nem gondoltál bele. Tehát kihoz plusz infókat, plusz látásmódokat, de az adekvát elvarrása ennek, hogy aztán jön az integráció. Ugye? Az öntudatos ezt nem érzi még, tehát az majd a később jön az individualistán a leginkább, amikor már integrációs törekvések lesznek. Itt a megkülönböztetés tripje zajlik, a megkülönböztetés funkciógyakorlása zajlik. Végre az ember személyes, különálló énnek érzi magát felnőttként, függetlenként, hadd gyakoroljam már pár évig azt, vagy pár évtizedig, vagy akár élete végéig. Ki akar emelkedni a tömegből, más akar lenni, mint a többi, jobb akar lenni, mint a többi. Alig, ha nem a késő kamaszkornál járunk. Úgy érzi, hogy tudja mindenre a választ. Úgy érzi, hogy mindenben neki van igaza. Ahogy ő gondolja, az az igaz, a másik téved. Magas morális mércét állít. Tehát ugye a kamaszok ideológikusak meglátják a bajokat a világban, meg a rosszakat, és rögtön keresik, és megalkotják a jót, tehát az ideálokat. És aztán ezt le is verik a többin. Tehát magas morális mércét állít, hogy hogyan kéne lennie a dolgoknak. Nagyon erős szuperego van ilyenkor. Másokat ezen magas mérce alapján ugye ítél meg. Másik gondolkozását erősen kritizálja, gyakori ilyenkor az intellektuális agresszió. Nagyon jó kifejezés, nagyon szeretem. Amikor látszólag értelmesen beszélgetünk, érvelünk, de valójában agresszió zajlik intellektuálisan. Ugye? Az öntudatos személy általában felsőbbrendűnek érzi magát. Persze, ha ezt megkérdezik, akkor ez nem így van. Nagyon ellenálló. Hát tulajdonképpen ez a legagyba ragadtabb stáció az egész fejlődésben, amikor a formális műveletek kirobbannak, tehát berobbannak, működnek, nagyon erős, és az ember ez gyakorolja. Ezért erős az intellektualitás, ekkor a legerősebb szerintem az elfolytás is az egész pályafutásunkkor. Nem tudsz olyat mondani neki, amit már ne tudna. Vagy amit ne tudna jobban nálad. Ugye? Ha valami nem illeszkedik a kialakított véleménybe, akkor ez figyelmen kívül hagyja az ellenérveket, vagy lekicsinli a másikat. Mivel biztosak a véleményükben, ezért feljogosítva érzik magukat, hogy másokra erőltessék a véleményüket, ettől gyakran a többi ember okoskodónak vagy nagyképűnek érzi őket. Mindig felül lenni, ugye a kontrolltit úgy lehet biztosítani, a státuszt, hogy meghallgatom a másikat, majd annak a tetejébe elmondom a sajátomat, igen, de szindróma. Miért is van ez? Miért van ez az erős, nyomulós, önérvényesítő intellektualitás? Azért, mert végre van személyes én. Ugye, és hogy a gyereknél megszületett az ego, ott az akaratával gyakorolta, ebben a rendszerben nézve a impulzív, itt megszületik a személyes intellektuális én, és akkor meg azt gyakorolja a lélek, stabilizálja. Ugye? És a személyes énnek az érzése ilyenkor még gyenge. Tehát azért kell erősen nyomatni, és mindig igaznak lenni, és igendézni, hogy minden pillanatban fönn tudjam tartani ezt a személyes különálló énérzést. Az egyik félelmük, mindegyiknél van, az előzőknél nem mondtam, itt mondom, mert fontos, hogy minden színnek megvan a legnagyobb félelme, az öntudatosnál a legnagyobb félelem a visszacsúszás a tömegbe. Tehát, hogy nehogy konvencionális legyek. Ugye a kamasz, késő kamaszkorban ettől szoktunk a legjobban parázni, én biztos paráztam, hogy nehogy olyan legyek, mint az átlag, a tucat, a többi, az unalmas. Jár hozzám egy pacák terápiára, angolul beszélünk, és mondja, hogy az a dilemmája, hogy egy magyar nőt vett el, és elmenne is, meg maradna is, és ezen vacilál. 55 éves, és gyereket szeretne, elmulasztotta, és talán még bepótolhatná. És mondja, hogy asszony, eddig bírtam, de most jöttek a gyerekei, és tévét néznek, és az a tipikus magyar átlagember, aki tévét néz. Jó. Szóval ez ellen lázad. A fiú 55 éves, vagy férfi, hippi volt, tehát ugye Anglia, hippi korszak, 60-70-es évek, kocsikba lak, már hogy hívják, lakókocsik, virág, farmer virággal, LSD, pénztelenség, szülők kicsit támogatnak, utazás, egyéni szabadság, elvetendő értékek a család, ugye az a normális munka. Na, szerencsétlen ember miatt nem lehet ki egy iskolát se, nem lett egy munkája se, és nem lett családja és gyereke, és most nagyon haragszik arra az énjére. Tehát nagyon dühös 55 éves, hogy elmulasztotta mindezt, és most nem tud mit csinálni. De még most, hogy leírta a feleségének a családját, a feleségek a gyerekeit, ugye egy előző félte, abból látszik, hogy ez az értékrend van benne. Tehát még ez a kamaszlázadó. Tehát a fő félelem visszacsúszás a konvenciókba, a normálissá válás, úgymond, ugye. Oké. A szarkasztikus és ellenséges humor jellemző ilyenkor, ugye ismeritek a pikírt megjegyzéseket, amik úgy betalálnak, jókat röhögünk, látszólag tök jó kedvünk van, ugyanakkor feszül a hasunk. Mások nevetségesé tétele gyakori sport itt. A védekezés, a racionalizálás. Ilyenkor az ember ultra-racionálissá válik. Kedvelik a vitatkozást, ha béke is van, hamar kitör a vita, kiugrasztják a nyulat a bokorból, és ellenállnak a béketeremtő, integráló törekvéseknek. Ez is nagyon érdekes. Én próbáltam ilyen srácok körében úgy közös nevezőre jutni, és nem lehet, én nem tudtam, mert ők nem azt szeretnék, más a trip, másba utazunk. Ugye? Az a baj, hogy vagyok ilyen szakmai körbe is, ahol ez megy. Tehát, hogy összejöttünk, hogy alkossunk egy szakmai fórumot, és látom, hogy már 8-8-ból mondjuk, mint én, 4 a fele, az abba utazik, hogyha mond valaki másikat, igen, de. És arról szól az este, hogy hogyan szabdaljuk szét 1000 darabra azt a közös feelinget, amivel jöttünk. És úgy állunk föl, hogy inkább szétestünk, mint összejöttünk. Ez egy nehéz dolog. Na mindegy. Szóval, különbözöm tehát vagyok, lehetne a mottója. Mindent tudok, én vagyok a legokosabb, egyedül is elérem, amit akarok. Ezek a öntudatos emberek gyakran magán, tehát hogy úgy vélik kell, hogy nekik nem kell segítség, ők már mindent tudnak, ahogy hívtuk, Ricsi-szindróma. Ugye? Nektek utalom, akik ismertük. Nem mindenki. Hol tartunk, és mi van most? Igen. Igen, szóval az identitás, mint fő témánk, azt hiszem ez már ismétlés lesz, hogy erős különállásérzés, markáns határok, intellektuális elmével azonosulás, különösnek, különlegesnek érzi magát, a mássággal azonosul. Igen, intellektuális önismeret. Szervezeti szerep, tehát ha a cégnél szervezetben van, ők a mérnök típusú emberek, technokrata emberek, tisztán gondolkodó, pragmatikus vezetők, akik jól vezetik a rutin feladatokat. Felelős magáért és a közvetlen környezetért. Állandó összehasonlítás és méréskérés, megfelelek-e mások és a saját mércéimnek? Fő félelem, igen. Nem akarok olyan lenni, mint a normál emberek. Az erős frontvonallal kompenzálja ezt a félelmet. Igen. Jó. Na, lépjünk tovább. Jó részleteket majd találtuk a füzetben. Most ne csak a lényegi pontokat érintsük. A lelki ismeretes lesz a következő. Közben képünk elszállt, úgy tűnik. Mert nincs bedugva a laptop. És kimerült. Valakit megkérhetek, hogy segítsen itt a technikámmal? Jó, és akkor nem kell addig az időt húzni. Szerintem ott hátul szállt, ahol ültem, ott a... Nem, a tiéd nem jó hozzá. Figyelj csak, ez a Gabié, és ott van, ahol ültem, ott a táskánál, ott van valahol. Jó, beadjuk majd a képet. Szóval a lelkiismeretesnél járunk, amit úgy is neveznek, hogy a törtető. Igen, a lelkiismeretes, vagy törtető. Ez az a személyiség fejlettségi szint, amely a nyugati társadalom célja. Tehát az egész képzésünk, oktatásunk, nevelésünk arra tréningez, hogy a lelkiismeretes szintet érjük el, és úgy tudjunk működni. Tehát a felnőtt ember, az ideális felnőtt. Független, racionális gondolkodó, melyre demokráciát lehet építeni. A lelkiismeretes személy tudatosan képes gondolkozni a múltbéli és jövőbeli énjéről is. Tehát kiterjeszti időben az énjét, már a gondolkodásában. Múltban, a jelenben és a jövőben is tud lenni, tud gondolkozni magáról és másokról. Olyan emberekkel lép kapcsolatba, akik maguk, ahogy ő is, maguk választotta ideológiák szerint csoportosulnak. Tehát itt már a személy társaságokba jár, kapcsolatba lép másokkal, elmúlik az az erőltetés, hogy neki van igaz, ő tudja legjobban intellektuálisan csak ő, és kapcsolódik ilyen módon. Nézzük az ábrát. Ő az. Tehát ugye itt az alapábránk, és ez van kiterjesztve, látja ezt a múltban is, és a jövőben is. Hogy? Semmi? Jó. És egyszerre több csoportba tartozik. Ugye? Tehát ideológiai, eszmei, érdeklődési alapon összejövünk emberek különféle körökbe, több ilyen csoportba is járunk, ha járunk. És az ilyen személy képes ezt tenni anélkül, hogy szétszakadna, vagy hűségi lelkiismeret furdalása lenne. Hogy fú, ha elmegyek oda, akkor nem vagyok hű ahhoz, és nem mehetek el. Nem. Ez itt, ez túl van lépve. Amik érdeklik, a dolgok értelme, oka és célja. A következmények. Tehát intellektuális elmélyülés, kutakodás jellemzi. Valódi önismeretre vágyik. Képes az érzelmeiről beszélni a múltban, a jelenben, a jövőben. Képes beszélni a vágyairól, a fantáziáiról, és nyitott a visszajelzésekre. Tehát itt kezdődik a önismeretnek ugye egy újabb szintje, amikor túllépsz azon, hogy én egy vízöntő vagyok, pont, és kész. Az egy elmélet magadról. Lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. De amikor azt, hogy visszamondom Jancsinak, hogy hol áll a mutató, ugye, akkor rögtön kap egy visszajelzést, hogy esetleg nyugtalan vagy fáradt. Ez egy élő, itt és most öntudatosodás. Tehát a visszajelzésnek egy bemélyültebb következő szintje. Na, ilyen fajta önismeretre vágyik a lelkiismeretes, és elméleteket keres. Ez a világ például a pszichoanalízis világa. Tehát szeretné megérteni a cselekedetek indítékát és okát. És úgy képzeli, valóban ez a szakmai világ úgy képzeli, az a meta elképzeléssel, hogy ha eléggé belegondolunk és kikutatjuk, akkor megtaláljuk az okokat, és ha eléggé kianalizáljuk magunkat, teljesen értjük magunkat. Tehát körülbelül az az érzés lengi körül, hogy ha elég sokáig jól csináljuk az analízist, akkor megvan az én, és megnyugszunk, és vége lesz, és egyszer csak happy end. Tehát, hogy az én befogható és feltárható így. Persze nincs olyan ember, akinek ez még összejött volna, mert az én az ennél több. De valóban, így a lelkiismeretes szinten, a formális műveletek éres szintjén ezt látjuk, ideig láttunk, és ezzel tudunk dolgozni. Jó, toleránsabbak, mint az öntudatosak, képesek együtt dolgozni, céljaik eléréséhez rájönnek, hogy a célt együtt könnyebb elérni, mint egyedül, ugye türelmesebben ki tudják várni a eredmény, cselekedet és a dolgokat a munkájukban. Oké. Már nem annyira kiemelkedően büszke arra, hogy ő mit alkotott, mivel állt elő. Úgy érzi, hogy természetesen bele tud simulni a közvilágba. Tehát az alkotását az öntudatos még ugye harsányan nyomja és erőlteti, amit alkotott. A lelkiismeretes az pedig már úgy érzi, hogy természetes, hogy ő alkot a világért, és belerakja, és részt vesz benne, és kapcsolódik a többihez. Van egy ilyen megszelidülés, egy ilyen organikusabbá válás a társadalomban. És azt érzi, hogy még sok fejlődni valója van. Ugye nem azt érzi, hogy ő a legokosabb, és mindent tud, hanem hogy sokat tud, hozzátett, de még sokat kell fejlődnie, sok fejlődősen. Érettebb, nyugodtabb állapot ez. Központi kérdése lélektanilag, úgy élek-e, ahogy az a hitemmel egyezik? Tehát van ugye egy választott értékrend, és van egy bűntudata gyakran, hogy nem él hitelesen, vagy nem éli még elég jól azt, amit választott, amit szeretne. A lelkiismeretesek embereknél a legerősebb az önkritika. A befele folytott agresszió önkritikává válik, gyakran neurotikusan hiperönkritikusak, mert ugye céljaik és eszméik magasra törőek, és kezdik látni, hogy nincsenek ott még. Miért teszem azt, amit teszek? Mi a gyökér oka? Mi a célja? Képesek elkülöníteni a látszatot a valós érzéseikről, motiváltak az erős önfeltárásra. Kedvelt időtörtésé válik maguk elemzése és mások elemzése. Sok pszichológiai típustan születik itt, ami osztályozza az embereket, és magyarázza, hogy miért olyanok. Pozitív önértékelésük ezeknek az embereknek a teljesítményre épülnek. Tehát egy ideális, megvalósult, lelkiismeretes személy a saját vállalkozást vezet, önálló, független, és kiteljesíti képességeit. Ugye teljesítményeire büszke lehet, független, hatékony. Önértékelése attól függ, hogy elérte a saját célját, nem pedig attól, hogy mások mit gondolnak róla. Dominánsan. Persze hat azért is, hogy mit gondolnak, az mindig hat, de már nem ott van a menedékvétel, nem ott van a hangsúly. Hangsúly ott van, hogy mi a célom, csinálom hatékonyan, önállóan, függetlenül, és mennyire értem azt el, mennyire vagyok olyan, amilyenek a választott értékeim. Hitelesen érdeklődik más emberek iránt, elfogadják, hogyha a másik különbözik tőlük. A kapcsolatok értelmesebbé és intenzívebbé válnak emiatt. A fokozott éndifferenciálás és a személyes függetlenség nem okoz önzést. Tehát nem az van, hogy egyre önzőbbeké válnak. Fordítva, a függetlenedés fokozódik, az önzés csökken és az empátia nő. Végig, ahogy megyünk fel egyébként, ez lesz ez a trend. Igen. A másik embert képes értékelni, képes felfogni, hogy az ő szükségletei, jellemvonásai függetlenül létezhetnek az enyémeimtől, és elfogadni azt. A lelkiismeretesek, a nagy projektelők, ugye úgy is hívtuk, hogy a törtető, mint alternatív név, őszinte meggyőződésből nagyon komolyan dolgoznak, idealisztikusan dolgoznak, általában jó hangulat lengi őket körül, és ezzel párosul a hajtás a saját célok eléréséért, a legtöbbjük a túlterheltség szindrómájába vezet. Ugye? Tehát reggeltől estig dolgozni, csak aludni járunk haza, néha kimerülés, saját célok elérése. Hogyha valaki egy unalmas cégnek alkalmazottja, akkor nem fog felkeléstől lefekvésig azért kepeszteni, ugye? Tehát akkor válik ilyen az ember, hogyha saját céljait, ami igazából ízítja és követi, válik. A legnehezebb számára a határok elismerése, tehát hogy azt mondani, hogy ezt már nem tudom megcsinálni, vagy ez elég, vagy itt húzzam meg a határokat, itt álljak le, itt lassítsak le. Projektjeikbe elmerülve ritkán lassítanak le, ritkán állnak meg, hogy ránézzenek és reflekteljenek az életre. Én nem ismerek ilyen embert. Igen, ami kialakul az előzőhöz képest, ugye érettség, rugalmasság, függetlenség, empátia, önismeret és érdeklődés mások felé. Hosszú távú mi érdekli, miben utazik, hosszú távú személyes célok elérésén dolgozik, amelyeket belső mérce és standardek alapján mér. Fontos motivációk az egyéni siker, a pénzkeresés, a jó megélhetés, és így beteljesíti a nyugati kapitalista világ ideáját. Ugye? Tehát egyéni projektbe utazik, de ez még nem feltétlenül spirituális, vagy a föld jójáért való. Tehát aki jött mondjuk hozzám berakni a ablakot, mikor csináltam a lakásfelújítást, hoztak ilyen műanyag ablakot, ahol sok helyről beszélik, és nagyon nehéz volt egyeztetni. Reggeltől estig betáblázva, ugye járta a országot, mindenhol ablakokat szerelt, iszonyú rossz volt, tehát befolyt az eső, és itt beázott a fal a szobámba. Nem az ablaknál, ahol záródik, hanem alattól a tok van. Egyszerűen befolyt. Szóval, hogy így elrohant, nem volt ideje. Tehát ő valószínűleg nem a fő, azért dolgozott, hogy pénz, ház, kocsi, lakás, egyéni cél, egyéni vállalkozó. Tehát ilyen értemben itt még bármilyen témáért lehet úgy dolgozni. Szervezeti probléma, probléma és feladatcentrikus szövetségek, teammunkák. A specifikus feladat határozza meg a viselkedést és a szerepet, és ezek rugalmasan változnak. Védekező mechanizmusa, intellektualizáció és racionalizáció, mint egy jó ötösnek, és a negativitás elnyomása. Itt van egy olyan angol szó, hogy bracketing, az azt jelenti, hogy zárójelezés. Tehát, hogy oké, hallom, de várjál, most arra vegyek. Tehát, hogy ott van, vagy itt van, de úgy kizárod a figyelemből. És koncentrálsz a célra, a pozitívra, a jóra. Ugye ez nem elfolytás. Az elfolytás az az, amikor nem is tudod már, hogy van. Annyira elnyomtad magadban, vagy nem vallod be magadnak. Ez pedig inkább a kizárás, vagy figyelmen kívülhagyás, ami itt van. Tehát ez jellemző. Ez jellemző lesz egyébként végig a utolsó előttig, mint elhárítás. Mi a mélypont, mi a félelem? Bűntudata van, hogy nem tudja teljesíteni, amit akart. Fél, hogy nem éri el a céljait, és fél, hogy elveszíti a függetlenségét. Nem bírja a konformista állapotot, fél attól nehogy visszacsúszson oda, ami azt jelenti, hogy nehogy észrevétlenül más céljainak kezdjen megint dolgozni. Biztos ismertek azt a kérdést, hogy én többet nem fogok másoknak dolgozni, én többet nem kérek főnököt, én most már... Na ez. Fél elveszteni az új fejlődést, ha úgy érzi, hogy elveszteni az új fejlődést, akkor rendíthetetlen előre menetben rákapcsol a munkára, és fokozza a munkát. Na, nyelvezet egyebeket nem mondok, nézzetek majd otthon. Inkább nézzük a posztkonvencionálisat. Tehát eddig voltak a konvencionális szakaszok. Mit is jelent? Tehát az első konvencionálisnál azon kepeszt az ember, hogy beilleszkedjen. Besimuljak, elfogadjanak, hogy nézek ki, ide tartozom. A második konvencionálisnál azt mondja, hogy én a konvencióban egy egyéniség vagyok. Ugye? Ez volt az öntudatos. És ezt hangsúlyozom kőkeményen. A konvencionálisnak a végén a lelkiismeretes pedig azt mondja, hogy én a konvenciók világában egyéniség lettem, megvalósítottam önmagam, sinem vagyok, illeszkedek a társadalomba, és önmagam ura vagyok. Oké? Szóval a konvencionális nem csak azt jelenti, hogy amit a konformista, hogy illeszkedek, besimulok a csoportba, hanem azt is, amikor független egyéniség vagyok, de a társadalomban, a nagy csoportban.
Ezek a szintjei a konvencionális,
hogy így van.
Alkalmazott a
na, nagyon jó, pontosan, így van, pontosan. Na, a posztkonvencionális szakaszok, amikor az ember még egy nézőpontot vált, és kilép a társadalmi közmegegyezés világából. Úgymond felülemelkedik, kívülről kezdi nézni, és ahhoz képest fogja kialakítani a saját autonóm függetlenségét. Az individualista itt van. Oké, egy negyedik személyű nézőpontra kapcsol, ott látjuk fölül. Én és a másik, jelenben, múltban, jövőben, és ezt az egészet, ugye ez a múltban, jövőben, ez azt jelenti, hogy karriert építek, célom van, hosszú távú megvalósítom, személyes élettörténetem van, tehát ez lett volna lelkiismeretes, és erre az egészre tekint rá egy következő nézőpontból, a negyedik nézőpontból. Ez, amit most felvetítettem, ez az individualista, a 4/5. Igen, ő még nem ötös, csak 4/5. A konvencionális szakaszoknak az a korlátja, ez egy nagyon fontos megjegyzés, amit a Susan ír, meg számtalan más mai szerző egyébként. Tehát a konvencionalitásnak az a korlátja, hogy a külső világot és a róla alkotott tényszerű tudást valóságosnak veszi, és nem veszi észre, hogy ezek konstruált valóságok. Az emberek komplex tudományos elemzéseket végeznek, de ritkán gondolnak bele, hogy mi a tudományuknak az alapja. Milyen mögöttes alapparadigmák azok, amelyekből megállapításokat tesz. A konvencionális szakaszokban a tudást, a mérőeszközt, az előrejelzést adottnak, természetesnek veszik az emberek, készpénznek veszik, amivel a természetet, az egyént, a társadalmat kontrollálni lehet. Ez a hozzáállás dramatikusan megváltozik a posztkonvencionális szinteken, tehát az összesen. Ez a nagy pálfordulat, hogy rájössz, hogy például egy tudományos megállapítás, az csak valakinek a nézete. Valaki kitalálta, csinált egy bizonyítékot, amivel bebizonyította, vagy többet, elfogadtatta még 20 másik emberrel a hierarchia csúcsán, és onnantól azt nevezik a valóságnak. Na, ha ezt így látod, vagy így gondolod, akkor már posztkonvencionálisan gondolkodsz. Amíg úgy gondolkodsz, hogy amit a tudomány leír, az valóság, tehát a tudóstól független, objektív világban létező valóság, az konvencionális. Ugye? Racionális konvencionális. Tehát posztkonvencionális a kvantumfizika, a humanisztikus pszichológia, a kulturális antropológia, mindaz, ami azt mondja, hogy a valóságok konstruáltak emberek által és relatívak. Na, ebből a kiindulásból indul az individualista, és hát én lehet, hogy megálljak most, azt mondjátok, 6 óra van, akkor ő indul, én megállok. Kérdésem, hogy én szeretném végigmondani, hogy holnap szálljunk-e egy órátra esetleg reggel.